Tizedik fejezet. A parlament. Napok múltak el a megrázó esemény után, mely a Nádor utcai csata néven lesz ismeretes örök időkre a fővárosi pénzintézetek történetében. Zrínyi és emberei a vizsgálati fogságban ültek. Az együtt maradt közlegénységet is sikerült túlnyomó katonai erővel lefegyverezni és fogollyá ejteni a ma véres napot követő éjjelen. A föllázadt emberi érzéseknek immár elég volt téve. A megtorló hatalom megtette a magáét. Nem mondhatja senki, hogy nincsen egyenlőség és hogy nincsenek törvények Magyarországon. Azt lehetett volna hinni, hogy most már elpihen a közvélemény, és egész csendesen hagyja a vizsgálóbíró percegő tolla alatt szaporodni a vallomási jegyzőkönyveket, míg végre megérkezik az izgalom tetőpontja, a század legérdekesebb végtárgyalása. De nem így történt. A közvélemény olyan, mint a fodros vizeket járó hajó. Ha valami hullámtól nagyot dől jobbra, okvetlenül mindjárt utána éppen olyan nagyot dől balra, amíg végre eligazodik. Jönnie kellett mindjárt az ellenáramlatnak is. Különösen a vidéken sajnálni kezdték Zrínyiéket. Ó, a vidéken mégis puhábbak a szívek. És azt is mondták a vidéken, bizony nagy szemtelenség úgy bánni egy Zrínyivel, történelmünk nagy alakjával, mint egy gonosztevővel, és hát nem is valami nagy kár azokért az összevagdalt zsidókért. Talán mégse puhábbak a szívek a vidéken. A magyar ember szereti keresni az igazságot, de nem szereti megtalálni. És ha mégis megtalálja, mindjárt beleun. Ennyi. De kellemetlen pofája van. És hogy rövidek legyünk, mesés gyorsasággal kezdett nőni a vidéken a rokon szemv Zrínyék mellett, és egy nap, mintha kilépett volna Somogy megye címerpajzsából, a koronából kezdődő kéz és elejtvény szöllőfürtei tollat ragadott volna sürgős feliratot írni a képviselőházhoz, beavatkozásra kérve a parlamentet Zrínyi gróf és társainak kivételes természetű ügyében. Az országgyűléshez küldött feliratok, kérvények sorsa közönségesen síralmas. Ha vár is rájuk valami jövendő, az csak olyan, hogy a halottból legfeljebb prédikációs halott lesz. Életet itt bele nem lehelnek. De a somogyi kérvény kivétel. Az csemege. Több, divatcik, leszorítja a legkomolyabb javaslatokat. Trikót húznak fel a pártvezérek, és ostrom alá kerül a háznagyi iroda karzatjegyekért. De mielőtt még a somogyi kérvény tárgyalásra került volna, jelesül előtte való napon híre ment a városban és a politikai körökben, hogy a Zrínyi ügyben interpelláció lesz. Pulszky Ágoston fog interpellálni, közvetlen a kérvények előtt. Tehát megrendelt interpelláció. Lehetséges, mert az interpelláció kényelmesebb a kormánynak, mint a kérvény. Az interpelláció az csak párbaj, a kérvény csata. A párbaj csak egy játék, kivált, ha az ellenfelet maga a válaszoló választja. Másnap reggel már 10 órakor megtelt a folyosó, és lüktetett pezsget forrt az élet. Nyegre, akit Szilágyi kiküldött az elnöki lakosztályból, mint Noé a galambot, hogy nézze meg, van-e már valaki odakünn, azzal csörtetett vissza, itt vannak, kegyelmes uram, a betegek is, a mezei hadak is. Az elnök nagy kékes szemei még nagyobbra tágultak. Kérdőleg szegződve a jegyzőre, megbolondultak. A Zrínyi ügy, kegyelmes uram. Szamárság! Ez az egész Zrínyi mindig fel van fújva. élénk csoportok képződtek szerte a vacsoráló kisklikkek szerint. A Hungária szoba, a Gentry szoba, az István szoba, és mindenféle szoba. Összebújtak, és a nap legfrissebb eseményeit, benyomásait beszélték meg. Mi lesz Rényékkel? Mit akar Guszti? Amit Bánfi? Hol van Pap Géza? Mindenütt. Ahol említik, megjelenik a kis kobold. Frissen siklik el az egyes csoportok közt, mint egy gyík. Hófehér apró fogai messziről villognak, mint valami rizskás a szemek. Magunkhoz kell ragadni a kezdeményezést ebben az Rényi ügyben. Nehogy megint az ellenzék csináljon belőle tőkét. Molnár apát már kézbe vette. Molnár apát ravasz, mézes arca kibukkan a miniszter szoba melletti sikátorból, ahol Ötvös Károly tartja szóval, rezegtetve magát a csípőin, mint egy kényes násznagy a lakodalomban. Kedélyesen évelődik az apáttal. Na ugyan jó, hogy ezt a kis reakciót kieresztettétek, mert ha ezt leverjük, az egész világ kálvinistává lesz, majd meglátod, és ti aztán elmondhatjátok, amit a jezsuiták regnavimus sicuti lupi expellerunt nos sicuti canes. Csak hogy tovább van a vers, vág vissza Molnár apát. Redibimus sicuti aquille. Ebben a percben könnyed léptekkel suhan el mellettük Gromon Dezső. Azt hallom, hogy Boborné is itt van a karzatom. Hó, hát szépek ezek a cikcakos, zigzugok, sikátorok, mint az Olympus berkei. Más-más istenek lyukai. Bent az elnöki szobában Vulkán lakik, a rettenetes pöröjével. Jaj annak, akire lecsap. A jobboldali folyosón hűséges udvarával Jánusz tanyázik, a múltba és a jövőbe néző arcával. Csak nagy ritkán nevezetes mozzanatoknál megy be a gyűlésterembe, hol Vulkán szemöldöke igazgat, és a pöröje csattog. A másik folyosón Tantalusz jár. Kisistenek és nagyistenek jönnek-mennek, megállnak egyet szóra, és igazítanak vagy rontanak a halandók sorsán. Vannak, akik csak a tubák pixisüket nyitják ki, ha bosszankodnak, de vannak viszont, akik Pandóra szelencéjét kezelik, és kieresztik belőle a bajokat. Vulkán ravaszul hunja be a szemeit, és tiltakozik. A szelence nem az én kezemben van, uraim. Közel a miniszteri szobához Eolus és legényei csinálják a szeleket, ha csendes gyűlések alatt összebújnak. Minden zug érdekes itt. És még az apró kis alakok is, kik csúsznak, másznak, hánykolódnak, ki frégiai sapkában, ki csörgő sapkában, ki elrejtve nagy füleit a sapkája alatt, mint Midas, mégis valami fényt kapnak mindnyájan az istenek közellététől. Apollót tömjénezik ezek, és remélik, hogy nagy kitartásával mégis megkapja Daphnét, akit mikor megölel, borostyán fává válik. Jupiternek hoznak áldozatokat, tömjént és mirhát, amazok, mert itt vannak a villámok, és azok a bizonyos legendás fazekak. Vulkánnak nincsen pártja, de félnek a kalapácsától, és kényszerülve táncolnak körülötte. Merkur hektikában van, de a mérlege csillámló, míg ki nem esik a kezéből. Valóban az Olympus ez, ahová bevágyik minden halandó, kivált, ha magyar anya szülte. A levegő füllet ugyan és füstös, de mert az istenek is azt szívják, tehát úgy kell beszürcsölni, mint illatos ambróziát. Az istenek és a kisistenek körül csúnya szolgálatokat kell végezni, hajlongani, görbülni, hízelkedni, de ennek így kell lenni, míg a bájos kis hórák meghozzák egy napon kackiás kötényükben a jutalmat. E pillanatban kilép odujából Szilágyi, és követve a jegyzőktől és vippektől, mint egy udvarával bevonul, sehol meg nem állva, utat nyit két nagy kezével kalimpálva a tömeg között. Mogorva szinte ünnepélyes arccal, mint egy angol speaker, aki tudja, hogy az a föld, amelyre lép, érzi őt. Az útvonalon, amerre megy, halk moraj kél. A sok dologtalan henye ember találgatja. Ma mérges. Dezső rossz kedvű. Nem szeretnék ma beszélni? Az a kérdés, kire haragszik ma. Ránk-e, vagy rájuk? Egyik nap a mogorvaságát konstatálják ilyen körülményesen és mégis semmit mondóan, máskor a jó kedvét. És ez is egy neme ama mulatságoknak, melyek oly drága pénzen vásároltatnak. Az elnök után bevonul egy nagy raj, a konok beszéd hallgatók, mert a sok zöldségnek, vegyes szalmaszéna szecskának véges végig való meghallgatása szinte egy neme a drága pénzen vett mulatságnak, és úgy szólván a magas belépti díj teszi becsessé eggezemicét. Az okosok kívül maradnak a folyosón. Azok azt tartják, hogy csak háromféle beszédet lehet meghallgatni. A nagyon okosat, amiből tanulni lehet, a nagyon szépet, mely gyönyörűséget nyújt, és a nagyon bolondot, amely megnevetteti őket. A középszerű beszéd teljesen értéktelen. És a beszédek sajnos majdmind középszerűek. A lapokban ugyan hirdetik őket pártállás szerint nagyszabásúaknak, kolosszálisaknak, szépeknek, bölcseknek, sőt elragadóknak. De biz azok szegény párák csak középszerűek. Az ülés tehát megnyílik, következnek a különböző jelentések, a jegyzőkönyv felolvasása, szóval megindul az úgynevezett parlamenti munka. A folyosón maradt képviselők még a szivarjaikat szíják, és elmesélik a kulissza dolgokat, egyik is tud valamit, a másik is. Összeteszik, amiük van, és egy fél óra múlva már mindent tudnak, sőt az összehordott szálakból kikombinálják azt is, amit nem tudnak. A tanácsteremből kijövő alakok rövidesen telegram stílusban az ottani benyomásokat is elmondják. Vlasicsnak nagyon sötét az arca. Valami baja lehet a Vatikánnal. Talán az Zrínyi ügybe avatkozott a pápa. A karzaton csak ugyan ott van Boborné. Ó, hát azt meg kell nézni. Egy pár ember elcsapja a szivarját és bekullog. Szépe! Gyönyörű! Hol ül? A középen, ametiszt színű ruhában, orgonavirágos kalappal. Ez alatt tip-top a korridor felől folyton jönnek új és új alakok, Csáki Albin Csáki Györggyel, a Zrínyi egyik katonájával, aki nem keveredett bajba, és most idehozta az érdeklődés és aggodalom. Majd Szél Kálmán toppon be, lemesre fésült hajával, finom fehér zsebkendőjét kibontva, melyről rezed a illat száll, és elkeveredik a füstös levegőben. Rátótról jövök, magyarázza. Egy hétig voltam oda, és immár ostobaságok történnek. Ki beszél benn? Még senki. Pulszki fog interpellálni? Pulszki. És Bánfi mit fog felelni? Nem mondta meg, pedig éppen most beszélgetett itt. Nem vagytok ti politikusok, mondja Szél kedélyesen, a kibontott zsebkendőt gondosan összehajtogatva laposra. Jupiter Dodonában a szent tölgyfa leveleinek rezgése által tudatta a maga akaratát az emberekkel. Ez alatt egy kis sánta úr tűnik el a folyosón, idegenszerűen vegyülve bele a folyosó tarkabarkaságába. Síma, borzéhoz hasonló fejével és vastag óraláncával, vastagabbal, mint a Demkóé, mely az egyedüli fényes dolog immár a házban. Ki ez? Kérdi Szél Kálmán, mintha ösmerném. Senki se tudja, de Harkányi Frigyes mégis tudja, sőt, már beszélt is vele. Harkányi Frigyes mindenkivel beszél, akivel találkozik. Mindent megnéz, mindent megfigyel, megkopogtatja botjával a házak falait, hogy milyen anyagból vannak, megtapogatja kezével a szöveteket az ismerősei ruháján, és aláhajlik a Szél Kálmán hóna alá zsebkendőjéhez, hogy egy kis parfümöt élvezzen a máséból. Udvarias, élénk, kedves és szolgálatkész. Hát nem ismeritek? Ah, sapristi, hiszen ez Rínyi Mór, az első magyar földtehermentesítőtől. Nagy Ganef, etc., etc. Éppen az imént beszéltem vele. Képviselőket keres, akik a nyílt térben kinyilatkoztatnák, hogy a földtehermentesítő bank vagyonilag szilárd alapon áll dacára a dacárandóknak. Ó, na menjünk hát tovább, folytatja Szél Kálmán. A szent tölgyfa leveleinek a rezgése a fő. Ugye nem vesztem el a fűlungot. Mindig csak a levelekre kell ügyelni, és az ember tudja ezekről, hogy Jupiter mit akar. Én azt gondolom, kegyelmes uram, mondja Rosenberg Gyula szinte egyik levele, de egyik rezgésben nem hozott levele, ezen tölgyfának, hogy Bánfi teljes jó akarattal van Zrínyi iránt, de azt hiszem, ez a dolog főképp Erdélytől függ. Ottja, hagyd el! Az egy foltozó suszter. Új bőrből nem tud varni. Ez pedig valami egészen új bőr. Én megvallom, bár kétségtelenül nagy snitzert csinált a szegény Miklós, de én nem engedtem volna letartóztatni. Én se, felelte Rosenberg. Persze a sógorság miatt évelődik Szél Kálmán. Egy Rosenberg nem lehet ellensége a Rosenberg leány férjének Zrínyi Miklósnak. Csáki György élénken ugrik fel erre a szóra, és bemutatja magát Rosenbergnek nyájas kérdő tekintettel. Báró Rosenberg? Nem, doktor Rosenberg. És aztán újra Szél Kálmán felé fordul. Hogy vannak a tehenei, kegyelmes uram? Köszönöm a lásson a szíves kérdést. Éppen tegnap adtam el egy 2 éves bikát az Alençon-i hercegnek. Mint mikor a méhek özöllenek minden tájék felől, a kaptárba jöttek sorban a ritkán látott alakok, a jól táplált Hieronymi, a selyemtalpú Matuska nagy megbotránkozással. Mégis pluszkvam, amit csinálta meg az Rinyi, hát nem tudta tartani egy gyogtanácsost, egy jót, aki megmondja neki, hogy ami nem megy, az nem megy. Majd jön a népszerű Darányi, Prominszli-szerű mosolyával, megfogja Kabos Ferenc kabát gombját. Így járnak mindazok Feri bácsi, akik a náci bácsi tanácsát nem fogadják. Hát mi lesz vele, kegyelmes uram? Szabadon eresztik? Darányi összevonja a vállait, és jobb keze két ujját a szájára illeszti. Ja, az csak az Isten tudja. Honnan nem ott teremnek a későnkelő Andrássy grófok is, és bizonyos üdeség oson be velük a folytó rossz folyosói levegőbe. Mindig hoznak valami friss ideát, és mindig előjönnek igazítani. Éppen megfordítva csinálják, mint a régi órákon a barátok. Ők a napfénynél tűnnek el, és az esővel jönnek elő. Zrínyi követhetett el hibákat, hangoztatja gróf Andrássy Tivadar, de folyton megmaradt gentlemannek. Ő egy kalmnyit sem vesztett a presztizséből. A kormány hibázta el a dolgot, hogy egy középkori urat belesegít egy bankba. Azt ott azután sértegetik. Természetesen nem tűri. Ez az egész a kormány lelkén szárad. Most hirtelen megszólalnak idegbántóan a villanyos csengetjük. Egy VIP kinyitja az ajtót és kikiált. Urak, a Pulszki interpellációja. A folyosó alakjai berohannak, s üres és csöndes lesz kívül minden, mint egy kripta. Pulszki Ágost. Tisztelt ház! Azon közérdekű ügyben, mely abnormális voltánál fogva is, de általjában is a judikatúra és az etikai érzések közötti ellentétessége következtében, de más szempontból is. Úgy a jogászkörök, mint általjában az egész közvélemény foglalkozásának főtárgyát képezi, indítatva érzem nézeteimet röviden kifejteni. Halljuk, halljuk! Előre bocsájtván, hogy sem a merev pártszempontok, még kevésbé A történelem tanulmányozása következtében az iskola által beoltott kegyeletszerű szenzibilitás adják jelen felszólalásom megtételéhez az impulzust, mint inkább azon általjánosan szembeötlő kivételesség, mely ezen ügy elbírálásánál az egyedül domináló szempont levetvén bizonyos következtetések levonását mellőzhetetlenül szükségessé teszi. Halljuk, halljuk! Ezen ügy, tisztelt ház, gróf Zrínyi Miklós és társainak a sajtóban és a közönség nagy rétegeiben sokat pertraktált ügye. Mindnyájan ösmerjük a sajnálatos esetet, mely miatt a fentebb említett letartóztatások történtek, és bizonyára ezen nagyfokú kihágás, sőt vérengzés, dr. Mezei Mór, sőt haláleset, Pulszky Ágost, halálesettel kapcsolatos vérengzés felől csak egy vélemény lehet, és az elítélő. Úgy van a jobb oldalom. Az is kétségtelen, hogy büntető törvényeink e tekintetben világosak, és mert a törvény előtti egyenlőség is evidens, a kérdés tártalannak látszó voltát csak is egyetlen körülmény alterálja, és erre kérek engedelmet röviden kiterjeszkedhetni, mielőtt interpellációmat megtenném. Halljuk, halljuk! A törvények, tisztelt ház, mindenkor azon generációra érvényesek, amelyre hozattak, és mindazon következő emberöltőkre, akik azt meg nem változtatják, de nem érvényesek azon generációkra, melyek a törvények keletkezése előtt élvén a náluk fennálló állami rend szerint azoknak hozatalába be nem folyhattak, sőt, azokat nem is ismerték. Helyeslés a jobb oldalon. Zrínyi Miklós más kornak a szülöttje. Tali Kálmán. Mindig erőszakos volt, Kacianer tábornokot is ő élette meg közvetve. Pulszky Ágost. De nem lett érte semmi baja. Éppen ez mutatja, hogy ő egy másik korban élt, amikor sok olyat elnéztek, ami most a kihágás, sőt a bűn kategóriájába esnék. Hunyadit senki sem vádolt a levéltitok megsértésével, mikor a Brankovics Vajda levelét elfogta. Ötvös Károly. Mátyást sem érték hamisítással a cinkotai icce miatt. Derültség. Elnök, ne méltóztassanak annyit közbeszólani. Pulszky Ágost. Balassa és Bebek. Köztudomású hamis pénzveréseinek megtorlása hasonlóan foganatban sem vétetett, a közhatalom azon idő szerinti faktorai által, de általában nem megítélhető egy akkori egyén ténykedése a mostani törvények és a mostani ezen törvények által szuggerált közfelfogás szerint senki sem tartván tolvajnak aport, aki a koronát Ottótól jogtalanul elsajátítá, sem zsarolónak Teleki Mihályt, aki egy láda ezüstöt sikart ki Leopold császártól, és nem tekinti becstelen egyénnek gróf Csákit, aki Brandenburgi Katalinnal szerelmeteskedvén ezen könnyelmű hölgyet minden értékétől kifosztotta. Mindezen férfiak akkoriban igen kiváló és becsületes embereknek tartattak. Úgy van a jobb oldalon. De ha ténykedéseikkel áthelyeztetnének a jelenkorba, nem habozom kimondani, hogy ezen ház egyik tagja által sem tartatnának korrekt embereknek. Mi következik ebből, tisztelt ház? Az, hogy egyéneket megítélés szempontjából egy bizonyos korszakból másik korszakba áttenni nem lehet. Zajos helyeslés a jobb oldalon és a bal oldal egyes padjain. Szerves elválaszthatatlanságban lévén a törvények az egyénekkel ugyancsak mozdíthatatlanok a törvények és jogszokások is, mert ha, hogy egy példát hozzak fel, ma a Szent László törvényei szerint kellene idomítani felfogásunkat, igen furcsán nézne ki maga ezen a mélyen tisztelt ház is. Kérdem a tisztelt háztól. Mi történnék például Molnár János apát és képviselő úrral, ha a Mátyás korába áthelyezve, vagy a Mátyás kori törvényeket és felfogást idehelyezve elmenne a kerületekbe a lakosságot a kormányzó hatalom ellen uszítani? Ötvös Károly. Lefejeznék Fulszky Ágost. Vagy miképpen ítélnék meg Ötvös képviselő urat, ha pénzt fogadna el azért, hogy valakinek tanácsot adott? Na ez a kérdés egyik oldala, tisztelt ház. És ezen észjogi elvek és filozófiai igazságok fonalán tovább haladva konstatáljuk, hogy gróf Zrínyi Miklós, Szigetvár volt kapitánya, aki 1508-ban született, saját hibáján kívül, tehát akaratától független okokból, a természetnek valamely általunk felismerhetetlen törvénye alapján, midőn mint egy másfél évvel ezelőtt feltámadott, egy oly társadalomba jutott, amelynek törvényei őreá nem lehetnek olyan mereven kötelezők, mint másokra, ha azt vesszük, hogy ő 57 évig más módon és más felfogás mellett volt teljesítője állampolgári kötelmeinek. De ha mi fagyos merevséggel elzárkózunk ezen egyéb iránt okvetlenül tekintetbe veendő indok elől, akkor beáll azon, megvallom, sajátságos, sőt páratlan eset, amivel ők előállhatnak, hogy feltámadási időpontjukat véve az összes vizsgálati fogságban ülő vádlottak nem idősebbek másfél éveseknél, amilyen korú egyéneket pedig büntetni nem lehet. Úgy van a jobb oldalon, mozgás a szélső balon. Meszlényi Lajos. Pólyás csecsemők kaszabolták le a részvényeseket, derültség. Pulszky Ágost. Azon felül tisztelt ház. Nem szabad elzárkóznunk azon kiváló hazafias erények elől sem, amelyekkel méltán dicsekedhetnek. Nem szabad elfelednünk, hogy Zrínyi Miklós hősi halált halt a hazáért. Madarász József. Meghalt Miksa császárért, annak a zsoldosa volt. Meszlényi Lajos. Nem volt kóser ember. Tali Kálmán. Már az is rossz jel, hogy pulsz kivédi. Elnök. Meszlényi képviselő urat rendre utasítom. Pulszky Ágost. És kell, hogy ez a nemzet viseltessék annyi kegyelettel a saját történelme iránt, hogy annak nagy alakjaitól meg nem vonván a köteles tiszteletet, ha a körülmények kívánják, és az ősök tisztelete és a törvények tisztelete szembeállítatik egymással, kötelessége olyan expedienst keresni, mely mind a kettőt lehetőleg megkíméli. Általános helyeslés. Mindezeknél fogva a következő interpellációt van szerencsém benyújtani az összkormányhoz. Olvassa. Van-e tudomása az igazságügyminiszter úrnak, illetve a kormánynak arról, hogy Zrínyi Miklós és társai folyóhó 17-én elfogadtatván vizsgálati fogságba ejtettek? Tekintettel az illetők történelmi és hazafiúi érdemeire és némely mutatkozó abnormitásokra szándékozik ki a kormány valamely kivételes intézkedést tenni? Báró Bánffy Dezső miniszterelnök. Tisztelt ház! Nagy zaj. Elnök. Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. Báró Bánffy Dezső miniszterelnök. Engedje meg a tisztelt ház, hogy igen röviden nyilatkozzam az imént elhangzott interpelláció elválaszolása szempontjából. Igenis van tudomásom, hogy Zrínyi Miklós volt szigetvári lakos, és az ottani, de már azóta elhalálozott és következésképp feloszlott helyőrség néhány, nem is nagyon sok tagja, teljesen megfelelőleg annak, amint azt tisztelt Pulszky Ágost képviselőtársam mondotta, letartóztattatott. Amint hogy nem is lehetett volna másképp, mert mit mondott volna a tisztelt ház, ha azok után, amelyek történtek, letartóztatás nem történik. A letartóztatás tehát jogos, célszerű és szükséges volt. Úgy van a jobb oldalon. ami az interpelláció másik részét illeti. Ám az igazságügyminiszter úr távol van. Ő vele kontaktusban általunk is komoly megfontolás és megszívlelés tárgyát képezik azon, hogy úgy mondjam, különleges momentumok, melyeket az interpelláló képviselő úr kiemelt. Élénk helyeslés a jobb oldalon. És nem habozom kimondani, tisztelt ház, megjegyezve, hogy többet most nem mondhatok, mert nem látom se célszerűnek, se szükségesnek, se okosnak, miszerint ha a vizsgálat befejeztetik, nem előbb, csak akkor, a kormány sem mulasztja el, hogy a maga hatáskörében megtegye azon lépéseket illetékes helyen, amely lépések leginkább felelnek meg úgy a magyar érzéseknek, mint a méltányosság követelményeinek. Ivánka Oszkár, ez nem válasz! Báró Bánffy Dezső miniszterelnök, én annak tartom, felkiáltások balról, mit akar hát Zrínyivel tenni, kieresztik vagy nem? És kérem a tisztelt házat, méltóztassék azt tudomásul venni. Bánffy leült, és mozogni kezdett az egész ház, mint a hullámzó tenger. Elégedetlen morgás tört ki körös körül a balmezőn, bár különböző okokból. A függetlenségi párton sokalták a kormány jó akaratát Zrínyi iránt, a nemzeti és a néppárton keveselték. Sőt, a kormánypárton is csak a Bánffy leghívebb gárdája látszott megelégedetnek. A Zrínyi kérdésnek, mely pedig igen egyszerűnek látszik első pillanatra, igen különös szögletei képződtek, melyek ismét sajátságos csoportosulást okoztak. A néppárt rajongott érte. A kereszténység, illetve a katolicizmus bajnokának tekinté őt, aki annyi pogányt leaprított. Bizony, ez az utolsó tette, a részvényesek szétveretése is Istennek tetsző dolog. Na, körülbelül ilyen formán gondolkodott a nemzeti párt is, ám bár Aponyi még eddig nem nyilatkozott. Míg ellenben a függetlenségi párt Miksa császár hívének és az osztrák szoldateszka egyik tagjának tartott az Zrínyit, aki azóta, ahogy feltámadott, valóságosan a kormány tutélája alá helyezkedett. Zrínyi is csak egy mameluk, és ha vétett a törvények ellen, tessék megbüntetni, mint más embert. Zrínyi általában sokat vesztett nimbuszából. Nem csoda. Az Olümp istenei is azért taszíttattak le trónjaikról, mert néha megfordultak a földön az emberek között. És ha a történelem nagy alakjai visszatérnének másfél évre, tömérdek szobrot tördelne össze az emberiség. Maga a jobb oldal is megoszlott. A zsidó képviselők haragudtak Zrínyire a Nádor utcai vérfürdő miatt. Beksics nagy agitációt fejtett ki, és tele volt panasszal, puskaporral. Hát demokrácia ez! Hova lesz így a szabad elvű lobogó szeplőtelensége? Hát azért írok én 20 esztendő óta vezércikkeket, hogy most itt szabadon lehessen embereket öldösni a nagyuraknak. A nagyurak szintén duzzogtak, az andrásiak, csákiak. Ez nem elég. Pertörlés iránt kellene előterjesztést tenni a fölségnek. Mégpedig haladéktalanul, licitált rájuk Talján Béla. A kálvinisták összebújtak a médium sorompóinál. A néppárt akarja kimenteni Zrínyit. Jó, de akkor mi nem mentjük. A luteránusok kiosontak a folyosóra, Isten tudja, hogy lesz, mint lesz. A szélső balról fenyegető kiáltások hallatszottak. Nem úgy van az! Majd mi is hozzászólunk a somogyi kérvényhez! Valóságos káosz keletkezett ebben a csekély kérdésben. Mintha valami pajkos tündér egy csalán ággal érintette volna meg a ház összes tagjait, mindenki nyugtalanul feszengett, mozgott, és a roppant zajban alig bírta Pulszky elmondani, hogy örvendetes tudomásul veszi a választ. Nem vesszük tudomásul, hangzott egyszerre sok torokból. Az elnök föltette a kérdést. Akik tudomásul veszik a miniszterelnök úr válaszát, méltóztassanak felállni. Többség, kisebbség, hangzott egyszerre. Az elnök szeme műértően végig siklott a ház vidékein, és szemkarikái kitágultak. Álom-e ez? A jobb oldalnak csak a kisebbik része kelt fel. Tisza Kálmán, Falk Miksa ülve maradtak, hasonlóan Csáki Albin, az Andrásiak és a szürke mamelukok közül igen sokan. Szél Kálmán, Hieronimi, Radó Kálmán felállottak. A csodálkozás felsziszenése futott keresztül a házon. A Nemzeti Pártról felállott Aponyi, Horánszky, Gulner és alig négyen, öten a Néppárt egytől egyig fölemelkedett. Róma csörgő kígyói, kiáltál rájuk egy hang, azon hitben, hogy felsziszenések tőlük származnak. Nagy volt a megrőkönyödés. A szélbal ujjongott. Báró Dániel sápadtan tántorgott a miniszterelnökhöz. Milyen blamás, mondta a kezét a mellén ájtatosan összetéve. Milyen blamás. Lukács László behúzta a fejét a vállapockáik közé, és féloldalt nézte a csodálatos kavarodást. Mintha a Belzebúv ördög egy véka kölest öntene össze egy véka sárgakásával. A miniszterelnök arca fölvette tigrisszerű nevetését. Volt abban valami baljóslatú és vérfagyasztó. A vippek nagy robajjal rohantak a folyosóra, hogy segélyhadakat hozzanak, de hasztalan. Az elnök, aki ott fent ült, döjfösen trónusán, mint Bátori István a Matejkó képen, gúnyosan kimondta a határozatot, mely fönségesen zúgott a beállott csöndben, mint egy megrendítő égi szózat. A miniszterelnök úr válaszát a többség nem veszi tudomásul. A szerző szándékosan két hihetetlen dolgot akart e kis szatirikus korrajzban pertraktálni, az egyik a zrínyiek föltámadása, a másik a mamelukok föl nem kelése. E kis jegyzetben kér bocsánatot a nyájas olvasótól mindekét lehetetlenségért. A miniszterek elhagyták padjaikat, és összebújva sürgős tanácskozást hevenyésztek. Lett erre zaj és zavar. A képviselők kirohantak a médiumra. Név szerinti szavazást kérünk. Már késő. A határozat ki van mondva. Az elnök erőszakoskodott. 5 percnyi szünetet kérünk. Elnök. Az ülést felfüggesztem 5 percre.